Kedves barátaim, nagy örömmel köszöntelek benneteket a heti szakasz mindenkinek Tázria, Metszóra adásában. Ezt a két heti szakaszt mindig együtt olvassuk. Azért, mert ezeknek a fő témája egy Tázria nevezetű, különleges, ekcémaszerű betegség. Ez a betegség azért támad, mert az illető személy, aki ezt elkapta, lassanharát mondott. Pont. Tehát mi az a lassanhara? Az az, hogyha valakiről rossz dolgot mondunk a háta mögött. De most akkor mi lesz, ha én tegnap mondtam valami rosszat a szomszéd néniről, akkor rám jön ez a betegség, egy ilyen ekcéma, dagadat, jajajaj. Nyugodjunk meg. Ez a különleges betegség, amit itt felolvastam nektek, ez a mai életben nem fog előfordulni. És tudjuk jól, hogy Ramban szerint ez a betegség csakis egy különleges időszakban volt jelen a zsidó népnél, mégpedig lenn akkor, amikor a Skina, azaz Isten is jelenlét is a zsidók körül volt. Tehát amikor a zsidók megkapták a Torát, és a Skinával körülvéve a pusztában vándoroltak. Ennyi, tehát nem kell félnünk, hogyha mi valakiről valamit rosszat mondunk, akkor elő fog jönni rajtunk ez a titokzatos betegség. Ilyen nincs. De az, hogy miért nincs nekünk ilyenünk, nekik meg volt, hát az a különbség, hogy akkor magasabb szinten álltak ezek a zsidók, mint mi. A lassanharát tekintve. Miért? Na már most, azt tudnunk kell, hogy a zsidók három, vagyis négy dolog miatt tudtak kivonulni Egyiptomból. Mi volt ez a négy dolog? A zsidók megőrizték a nyelvüket Egyiptomban, tehát nem vettek fel egyiptomi neveket, megőrizték a nyelvüket, és megőrizték a tradicionális zsidó ruházatot. Volt egy negyedik, ami ehhez hozzátartozott, az az, hogy nem voltak egymással lassanharát. Tehát nem mondtak egymásról csúnya dolgokat, és nem ócsárolták a másikat hátuk mögött. Miért olyan fontos ez? Tehát, és mit is jelent ez, hogy miért történt, miért kapott ez ennyire fontos jelentőséget a zsidóknál, és mi a kapcsolat ennek a heti szakasznak a mostani Omer számlálás periódusával? Egyáltalán mi ez az Omer számlálás? Erről fog szólni a mostani adás. Oké. Tehát Egyiptomban a zsidóknak téglákat kellett gyártaniuk, illetve ezekből építeniük kellett piramisokat. És ezek a zsidók, ezeket a zsidókat saját zsidó munkafelügyelők tartották szemben. És amikor a zsidóknak ugye letelt a munkanapjuk, akkor ezeket a felügyelőket vették elő, hogy hát a sorstársaik, a hittestvéreik, a zsidók, ők beszolgáltatták-e a megfelelő mennyiségű alapanyagot, és abból jól dolgoztak-e, és ezek a felügyelők mindig mindenkit megvédtek. Tehát, hogyha valaki esetleg az nem gyenge volt, nem mondták el, hogy az illető hát nem dolgozott eleget, hanem találtak kifogást, eljavították, tehát lehazudták az egészet. Tehát a zsidók egymásért Egyiptomban kiálltak. És ezt úgy nevezik, hogy ahdut, tehát egység. Bármilyen nehéz körülmények voltak, erre nagyon-nagyon ügyeltek. Tehát a zsidó munkafelügyelő között egyébként volt két olyan, akik Dátán és Avihu, akik később ugye Mózes ellen eléggé zúgolódni kezdtek. Tehát például amikor megjött a manna, az isteni kenyér, hát akkor ők eszegették a mannát, de mit kívántak? Húst. Tehát ők folyamatosan zúgolottak, és népet is Mózes ellen hangolták. Többször volt ilyen eset, hogy vissza akarták a zsidókat téríteni Egyiptomból, mondták, hogy na, nekünk sokkal jobb dolgunk volt Egyiptomból, mint itt a pusztában. Hiába tóradás, hiába bármi, ők folyton szították a tüzet Mózes és Áron ellen. Tehát bajkeverők voltak ez a két személy. Ők Egyiptomban munkafelügyelők voltak, és felmerülhet ez a nagy kérdés bennünk, hogy mégis hogy a fenébe jöttek ki onnan, hogyha így ilyen csúnyán viselkedtek a sivatagba. Hát azért, mert kiálltak a másikért. Ez az állapot úgy hívják, hogy aktut, és ez azt jelenti, hogy a zsidók összetartoznak. Tehát összetartoznak, egymásért vállalnak kezességet. Jó teremtő előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyha egy zsidó tart a sabbeszt mondjuk a világ másik részén, vagy arra ugyanúgy az ő sabbeszt tartása az ránk is ugyanúgy hathat. Tehát minden össze van kötve. Egyáltalán nem mindegy, hogy például valaki szenved el közülünk, vagy sem. Ezért van az, hogy a zsidóknál létezik ilyen, hogy igazi testvériség. Tehát ezért létezhet az is, hogyha valaki nem ismeri a másikat, és mégis meghívják egymást sebeszre. Tehát olyan mai világban szerintem máshogy elég van, hogy valakinek például nincs hol enni a szombaton, egy másik városban van, utána felhívja a helyi habadot, hogy hát itt vagyok, lekéstem az utolsó buszamat, nem tudok hazamenni sebesz előtt Jeruzsálembe, és hát itt vagyok egyedül, és nem tudok hol vacsorázni. Habados rabbi 10 perc alatt talált nekem két olyan családot, akik sabbat este, illetve szombat napközben, és még szombat délután is meginvitáltak, úgy, hogy azt se tudták, ki vagyok. Azért, mert ott ragadtam Tel Avivba, és ezt elintézték. Tehát ilyen más világban, hát nem tudom, hol van ilyen még a világon, ahol ez előfordul, egy ilyen eset. És velem előfordult, és nem csak itt, rengeteg hasonló példa van, hogy teljesen ismeretlen emberek segítenek a másiknak. Ez azért van, mert a zsidók összetartoznak. És mit jelent ez, hogy lassonhara? Lassonhara az azt jelenti, hogy valakiről rosszat mondasz, és miért veszélyes ez? Tehát ez három embernek kárt, ha valakiről rosszat mondunk. Első, az, aki mondja. Tehát aki úgy csinálom másokat, hát az egyrészt a légút, ez mit át el alapján később meg fogja szívni. Tehát, hogy valakiről rosszat teszünk, az vissza fog járni, az egyértelmű. Második, az, aki meghallgatja, az is veszít, mert kialakult benne egy rossz kép a harmadik szeméről, és lehet, hogy egyébként meg tök jó barátok lennének. És a harmadik személy, aki emiatt a rossz hírem miatt, lehet, hogy ki lesz tagadva. Tehát csak három személy szívja meg, hogyha valaki csak úgy locsog teljesen fölöslegesen, ráadásul rosszat. Másrészt pedig a zsidók elkülönülnek egymástól, és ez egyáltalán nem jó. De egyébként nem csak zsidó, tehát senki másról nem szabad rosszat mondani. Lassonhara ez ugye mindenkire érvényes. És ez kifejezetten veszélyes dolog ez a lassonhara. Másrészt pedig ez a lassonhara, ez ugye mikortól létezik, mikortól van. De már most ugye a Tóra adás pillanatában a zsidók felemelkedtek az Edem Harishon szintjére. Ami ugye egészen magas szint, tudjuk, akkor nem volt lassonhara. Az első személy, aki ebbe belefogott, az érdekes módon a Áron húga Miriam, ugyanis Áron és Mózes húga Miriam, ugye szerette volna, hogy Mózes és a felesége, ők ismét együtt legyenek, és hát ezzel a szándékkal, ugye, Mózes ellen beszélt, mondván, hogy Mózes milyen jogon különül el a feleségétől. És hát rosszat mondott róla. Pedig csak jót akart, tehát ő csak jót akart, ő csak egyesíteni akart ezt a párocskát, és nem értette, hogy mi megy közbe. De hát ugye ezzel megbontotta az egységet, tehát nem... Ahelyett, hogy Mózessel beszélt volna, ahelyett így elkezdett kavarni ez a hölgy, Miriam. És mi lett a következménye? Hiába ő egy nagy profit, a nő. Miriam, tehát Miriamnek azért elég sokat köszönhettek a zsidók, mégpedig lenne azt, hogy élve maradtak, mert Miriam volt az, aki dacolva az egyiptomi fáraónak a döntésével a zsidó gyerekeket nem ölte meg, hanem a születésüknek elhallgatta azt, hogy megszülettek. Tehát azt hazudta az egyiptomiak a fáraónak, hogy hát ezek a zsidónok olyan szaporán szülnek, hogy mire ő kiér, a kisdedek már már megszülettek. Tehát gyakorlatilag Miriamnak köszönhették azt, hogy a zsidó nép fennmaradt. Ugyanakkor ez rá is érvényes volt, mivel rosszat mondott Mózesről, ezért 7 napig a táboron kívül kellett tartózkodnia. Tehát most látjuk, hogy mi ez a lassan hara nagy vonalakban. Majd mondok egy nagyon jó példát, hogy mi ez. Tehát volt egy olyan rabbi, hogy Rab Janai, és volt egy lánya. És a lánya találkozott egy kereskedővel, aki azt mondta, hogy nálam van az élet elixírje, és én hajlandó vagyok ezt nektek átadni, csak fizessetek egy kicsit. Rab Janai mondta, hogy na jó, van, oké, hallgassuk meg ezt az árust, mégis milyen portikája lehet neki. És lássuk meg, hogy mégis mi lehet ez az élet elixír. Hát a bácsi, aki ezt a jó pénzért rájuk sózta, elővett egy zsoltáros könyvet, és lássuk, mit olvasott fel nekik a zsoltáros könyvből. 34. zsoltár. Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot. Itt jön. Őrizd meg nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Hagyd el rosszat, és választ a jót, keresd a békét, és jár a nyomában. Oké. Akkor mondja a Rav Janai lánya, hogy apa, te nem ismerted ezt a zsoltát? És ja, Rav Janai azt mondta, hogy de ismertem, hogy ne ismertem volna, de csak most értettem meg a lényegét. Pedig azt, hogy ez az élet elixírje. Tehát ez így fog az ember boldog életet élni. És vajon miért? Azért, mert ekkor halt meg Rabbi Akiva 24 000 tanítványa. Hú-hú! Mégis mi a kapcsolat a Tezria Metzora heti szakasz, illetve a mostani Omer számlálás között? Tehát Omer számlálás mégis mi ez a periódus, tehát a Pészak és a Savoltot elválasztó 49 nap mindegyikén este számoluk. 1, 2, 3, 4 egy áldás kíséretében. Ugye az 50. nap az maga a Savolt, a Tóra áldásnak az ünnepe. És mi történt ekkor? Az első, illetve a 33. nap között egy gyászidőszak van. Tehát ilyenkor a zsidók nem esküvőznek, például nem vásárolnak új ruhát, egy gyászidőszak van, még zenét sem hallgatnak. Ez az Omer számlálás első részét, ezt a gyászidőszakot zsidók évről évre megtartják. Na már most, 24 000 ember, oké, rengeteg szörny. De gondoljuk már abba bele, hogy itt volt egy soha, és az egésznek egy darab emléknapja van a Yom HaShoah. Tehát 6 millió ember halálát egy nap alatt tudjuk le, és itt meg 24 000 ember hal meg. Hát mégis az hogy lehet, hogy a Messiás eljöveteléig minden évben lesz egy ilyen gyászperiódusunk, a Yom HaZikaron, Yom HaShoah, tehát ez meg le van tudva ilyen egynapos gyásznappal, tehát hogy lehet ez? Tehát az a helyzet, hogy amikor kivonultunk Egyiptomból, és megérkeztünk a Szinájhegyre, az egy nagyon-nagyon fontos periódus volt, azért mert ilyenkor a tisztátalanság 49. fokáról kellett eljutnunk a tisztaság Adam HaRishon szintjére. És ez a, ez a, ez a, mit csinált ez a 24 ezer tanítvány? Nem tisztelték egymást. Tehát nem adták meg a másiknak a kávódot. És úgy gondolták, hogy a másik, egyik másikuk rosszul csinálja a dolgaikat, és csak az a jó, amit ők úgy gondolnak. És így vitatkoztak egymással. Tehát nem volt meg náluk az ez az egység, amiről, ami a zsidókat jellemezte, és hát ezért kapták ezt a büntetést, hogy meghaltak. Na már most, ugye látjuk, hogy minél magasabb szinten van, van valaki, annál nagyobb lehet a büntetés. És tudjuk azt is, hogy minél magasabb szinten áll valaki, annál nagyobb benne a jécer hará. Tehát a rossz ösztön annál inkább ki van a rossz ösztönnek téve. És ez is tudatosítja bennünk, hogy ez a lason hará, és ez a kávod, ez mennyire, tehát ez a lason hará mennyire félelmetes dolog. És az, hogy az emberek nem adják meg a másiknak a kávodot, hát ez is, hát ez is borzasztó. Itt ugye a legfontosabb legfontosabb dolog az az, hogy az egység megbomlott a Rabbi Akiva tanítványai között, és ez ennek halálos következménye lett. Ennek a heti szakasznak 90%-a ez egy tázria betegség, aminek ugye a lason hará az oka, ez a fő témája. Viszont a heti szakasz az a tiszteltalanságról is beszél, mégpedig arról, hogyha valaki egy nő, tehát hogyha egy nő szül, akkor rituális tiszteltalanság állapotába kerül. Na már most mi itt a különbség a születés és a lason hará között? Tehát az, hogy az emberről a Gemara, meg az összes többi zsidó okosság azt mondja, hogy ez a medaber, tehát az ember legfőbb jellemzője az a beszéd. Tehát ez tesz minket emberré, hogy beszélünk. És úgy is gondoljuk, hogy a beszéd teremti meg az életünket. Tehát az életünk minősége attól függ, hogy mit mondunk. És ugye a kimondott dolgok előzménye az, hogy mi játszódik le a fejünkben. Tehát a realitás az ebből alakul ki. És hogyha így nézzük, egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember mit locsog. Pláne nem a másikról. És emiatt látjuk a kapcsolatot a születés, illetve az élet között, hogy aki megszületik, az életét döntheti el, hogy milyen irányba viszi. Tehát vagy a jó irányba, hogy szép dolgokat mond ki a szájával, szép dolgokat gondol, áldásokat, és megpróbálja megtenni a jót, vagy pedig lason harát is rosszá van tele a szája.
Tehát a tázriából a tisztulási folyamatot a kohén úgy kezdi, hogy van két kis madár, az egyiket levágja, a másikat pedig szabadon engedi. A levágott kis madár az a halált jelképezi. Tehát az azt jelenti, hogyha lason harát mondunk, akkor ennek ez is lehet a következménye, úgy, mint az összes többi avaráj. A szabadon engedett madár, ez pedig az életet. Na már most eldönthetjük, hogy mégis mit szeretnénk. Mi a jó nekünk? És egyáltalán nem mindegy, hogy mondunk a lason harát, vagy sem. Ez volt mára. Sabbat shalom!